Megszoktuk, mert hozzászoktattak, hogy a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem stúdió színházában a legkortársabb szövegek, előadások, rendezések, színházi nyelvek, színészi száncsapások, műhelye, játszótere is. Kedves hallgatóink, akiket a szerkesztő Kiss Dénes köszönt. Éppen ezért, amikor azt láttuk, hogy a Stúdió Színházban Móricz Zsigmond egy kisregényét játsszák, az Árvácskát, melyet 1941-ben jelentetett meg, és jó részt a gyermeki kiszolgáltatottságról és gyermekbántalmazásról szól, elcsodálkozhattunk jogosan. Hogyan fogják a városi, nagyvárosi színészhallgatók, akik a jólét és a gondoskodás légkörében töltötték utolsó 4-5 évüket, hogyan fogják megjeleníteni hitelesen a szorongó, magára hagyott szeretetlenség arculatát is? Én köszöntöm itt a Kulturpresszóban Jankovics Katalin és Drunek Sára, másodéves magiszteri színészszakos hallgatókat, és így kérdem így első körben, hogy hát, hogy mire gondoltatok, mit éreztetek, amikor azzal találkoztatok, hogy a rendező, hát ezzel a klasszikus kisregénnyel akar a széles nagyközönség előtt 4 színész nővel ezt az előadást beszeretni mutatni.
Hát a közös munka Forgács Péterrel izgalmasan indult, mert egészen korán kezdtünk. Mikor? Novemberben?
Hát, vagy október második fele. Valahogy úgy, igen.
És nem is kristályosodott először, hogy mivel fogunk foglalkozni, és amikor ezt bedobta, hogy őt ez az anyag érdekli nagyon, akkor őszintén az én első reakcióm az volt, hogy hát tavaly a bábtagozat csinált egy Árvácskát Vidovszky György rendezésében, ugyanígy 4 színésznővel egy bábelőadást, egy felnőtt bábelőadást, ami nagyon izgalmas volt, de hát egy évvel ezelőtt volt ugyanez az anyag. És ezt aztán mondtuk Péternek, de hogy végül is az volt, hogy nagyon más lesz meg ez, ne aggódjunk. És elkezdtünk dolgozni vele, és aztán pedig így kinyílt ez a világ, és belülre kerültünk annak, amit Péter elképzelései, és én nagyon-nagyon élveztem aztán ezt az első bizonytalanság ellenére.
Igen, meg az is, hogy nagyon sokat olvastuk eleinte a szöveget, szóval, hogy a próbaidőszakunk az februárban volt főleg, igen.
4
és előtte meg tömbösítve járt hozzánk Péter Budapestről, körülbelül hogy 2 hetente, vagy havonta egyszer egy hosszú hétvégére, amikor így próbáltunk. És akkor szinte csak a szöveggel foglalkoztunk, és olvastuk, és újraolvastuk, és újraolvastuk.
Több szereposztásban.
Igen, ami azért is volt nagyon izgalmas, mert ezt így beszéltük is a lányokkal, hogy amikor először találkoztunk ezzel a szöveggel, kamaszként, kiskamaszként, nekünk ugye kötelező olvasmány volt, nagyon nem szerettük, vagy hogy nagyon nem jó élmények kapcsolódtak hozzá, nyilván a témából adódóan is.
Hogy azért mert, hogy érzelmileg...
Igen, megterhelő is, tényleg kamaszként olvasni abszolút. Szóval, és most meg így fiatal felnőtt szemmel sokkal másabb volt újraolvasni ezt a szöveget. Maga a megterhelő mi volt, az ugyanúgy megmarad, de kicsit bennem például, ami feloldotta, az a szövegnek az irodalmisága, meg a költőisége.
Meg nekem még az, hogy amikor megnéztük a dokumentumfilmet.
Igen, igen.
Az egy nő rabságban az a cím.
Egy asszonyfogságban, de valamelyik a kettő közül.
Egy dokumentumfilmet megnéztünk, és annak alapján inspirálódott tulajdonképpen igen. A világa az előadásnak.
Igen, igen, igen.
Hogy egy ilyen, hogy közelhozni az egész, egészről levenni ezt a tanyasi világot, a búza illat, vagy mi a széna illatot, és az állatokat, és azt a nyomort, amiben képzeljük egyébként, amiben írva van ez a kis regény.
Igen, részletekről az elhangzott az a kérdés, hogy de Péter, miért pont ezt? Mit akarsz te ezáltal velünk? Mert hogy a stúdió előadások valahol száncsapások, próbálgatása, játszótér, tehát olyan választások is, amelyben jól megmutatkozhat új mederbe, terelődhet egy-egy végzős szín is. Gondolom ez is benne van, egy ilyen pedagógiai célzat, hogy könnyű eljátszani egy mai fiatal, de játszódj el egy bántalmazott stresszben, szorongásban élő...
Vagy esetleg egy bántalmazót? Mert az is izgalmas, igen. Pont a másik oldalt is.
Igen.
Úgy van. Tehát akár nagyobb kihívás lehet.
Részemről első perctől egyértelmű volt, hogy ez egy hihetetlen jó kihívás. az, hogy miért pont ez az anyag, mondom, nekem ez a kezdeti kis kételkedés volt, ami teljesen szerte foszlott, és aztán az, hogy hogy oldjuk meg ezt fiúk nélkül. Hogy lesz ez olyan,
ez
hogy nem...
Ez kérdés volt, igen.
Igen, hogy inkább ez a része, hogy miért választunk egy olyan anyagot, amiben vannak férfi szerepek írva, és hogy mégis ebben hogyan találjuk meg azt a formát, hogy megértem azt, hogy miért nincsenek ebbe a történetbe férfiak, és miért csak ezt a női oldalt látom.
És is kaptatok választ?
Én igen. Én abszolút bele tudtam helyezkedni ebbe a nézőpontba, ahol a férfi alakok így a nőknek a tekintetében jelennek meg tulajdonképpen.
Igen,
mint egy árnyékok.
Igen, meg Péter ezt tényleg így hangsúlyozta, hogy, vagy ahogy így mentünk vele, és így gondolkoztunk, hogy akkor nem tudom, kellenek ezek a férfi karakterek, vagy hogy fognak egyáltalán megjelenni, akkor egyre inkább azt mondta, hogy ez a történet, ez tényleg még erősebb lehet azáltal, hogy csak nőkkel van megmutatva, mert hogyha a regényt is olvassuk, ott vannak a férfi szereplők, de mégis rengetegszer ugye a házban, ház körül játszódik, és ahol ott van a nőnek a terepe, ugye ott megint egy ilyen bántalmazó kapcsolat szintén felsejlik ugye a férfeleség között, amit aztán esetleg a feleség továbbad az árvácskának, annak a feszültségeit, szóval, hogy a férfi kép, az apa kép néha megjelenik, mint agresszor, de egyébként meg kint van a mezőn is dolgozik. És főleg ugye az anyával vannak az árvácskának ilyen bántalmazó interakciói, verések, stb. Egy-egy kivételes eset az, amikor ugye az apa is közbelép.
És hogy miért ez most ugye az aktualitása megjelent így a magyarországi politikában, meg hírekben, bár ez az anyag ugye jóval előtte indult el.
Akkor is aktuális volt, csak nem volt hirtelen ennyire, vagy az volt inkább durva, hogy mennyire összecsengtek így a történtek ezzel az anyaggal. De hogy igen, szóval nagyon aktuális, és mindig aktuális.
Engem... Igen, ez a szörnyű benne, hogy mindig igen, aktuális. Igen. Romániában is időnként fölbukkan egy botrányos eset, és akkor kapja föl a fejét a jólétben élő ember is, hogy a háta mögött még történnek. Igen?
Meg még csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy inspiráló onnan nézve is, hogy én, mint színész hallgató kipróbálhatom magam ennyiféle szerepben, mert ugye az a sajátossága az előadásnak, hogy szerepátvételek vannak, és ez a körforgás. A másik oldalról pedig az emberi oldaláról, hogy hogyan tudunk mi egy olyan témáról beszélni, amihez hát én hála jó Istennek nem nyomorban nőttem fel. És mégis úgy helyezkedni bele ebbe a témába, hogy ez átmenjen ez a történet.
Bizony, tehát éppenséggel szóba is került, hogy 7 óra előtt látunk két csillogó szemű lányt, akik belül jól vannak, lelkileg egészségesek és teljesen rendben vannak, és 7 óra után meg kell jeleníteni ezt a szorongatott lelkületű, hát nem rabságban, de kiszolgáltatottságban élő személyiséget, lelkiséget. Ezt miből csináljátok meg? Hogy gyakoroljátok?
Hát alapvetően szerintem ez nagyon sokszor, vagy lesz majd így a pályánk során, hogy elég sok olyat kell játszanunk, amit mi nem biztos, hogy megéltünk. Szóval, hogy ez azt hiszem, hogy nem annyira egy... idegen dolog, attól, hogy ezzel egy színésznek meg kell birkóznia. Nekem, ami nagyon sokat segít, az, hogy a folyamatból mennyit kaptunk. Rengeteget beszéltünk erről a témáról, meg amilyen világot teremtettünk köré, egymásból is nagyon jól tudunk szerintem táplálkozni. Meg a kiszolgáltatottságról még akkor is, hogyha tényleg nagyon jó körülmények között nőttünk fel, szerintem valami akinek van, egy pici. És azokból szerintem lehet merítkezni, hogy én hogy érezném magamat, ha elhagynának, én hogy érezném magamat, ha valaki olyan bántana, akitől pont, hogy szeretetet várok. És akkor onnan, hogyha ezt az ember már úgy megkeresi magába, akkor ki lehet bontani olyat is, ami meg mondjuk teljesen idegen az ő életétől is. Nyilván nem tudom, soha nem vertek meg, vagy hogy ezek a dolgok. De hogy ementén el tudom képzelni talán. És akkor így a fantázia az, amivel megteremtjük szerintem.
Nekem ez az áldozati oldal, az árvácskának a nézőpontja azért nagyon izgalmas, mert az egész próba folyam alatt ennek a, nem is az oldás, de hogy az ellenpontozására került nagy hangsúly. Hogy ne azt lássuk, hogy itt egy áldozati bárány van, aki nagyon szenved, hanem ő egy kisgyerek, aki tulajdonképpen aki tanulja a világot. És hogy azt a nézőpontot felvenni, vagy azt abba belehelyezkedni, amikor én gyerek voltam, hogy hogyan néztem a szüleimre, hogy hogyan néztem magam körül az állatokra, hogy hogyan tanultam azokat a szabályokat, amik az életnek a szabályai, és hogy egy olyan nézőpontot megmutatni, hogy egy kislány, aki ezeket az életszabályokat kapja a világtól, és egyébként ő a maga módján jól van, az nagyon ijesztő. Belegondolni kívülről, ugyanakkor belülről, ő neki ez a normális. És én nekem ez a része, nagyon izgalmas volt.
Igen, talán tényleg pont ez a legijesztőbb az egészben, vagy erről sokat beszéltünk Péterrel is, hogy ne azt akarjuk játszani mindig, hogy ő mennyire szenved, vagy hogy ne kívülről nézzünk rá az ő nyomorára, mert hogy neki nincs más tapasztalata.
Mm-hmm. Ő élni akar.
Igen.
És szeret és élni. Másik.
Nagyon-nagyon izgalmas, és most adtok egy új szemüveget, hogy valójában úgy tűnt nézőként, hogy nem a szenvedést üzenik ki fele, a közönség fele, hanem hogy neki ez a természetes élet. Igen. Ilyen az élet, szeretetlen, sorstalan, ha úgy tetszik, kilátások nélkül is, ez az élet, ebben kell boldogulni, játékosnak lenni, mert sokat játszanak.
És mindeközben azzal foglalkozik, hogy barátkozik a tehén barátjával, és közben az a kedves anyám a minden, és közben a Rózsika mehet az iskolába, én meg miért nem, és stb. De az ő kis nézőpontjából.
És közben hogyan törnek meg néha azok a képek, szóval szerintem az is nagyon szép benne, hogy az elején még többször reménykedik, a végén már egyre inkább kezd fejben felnőni, és kiismerni magát ezek között, a szabályok között, és úgy kezd eltűnni a remény, vagy az, hogy bármilyen bizalmat vessen így a másikba.
Szó volt arról, hogy nagyon sokan hozzászoktak ahhoz, hogy elvont, teljesen kortárs felfogású, kifordított szerepkörű, új technikák, színházi nyelveken keresztül elmondott történetek, darabok jelennek meg a stúdiószínházban. Ez ilyenként, ez egy klasszikus darab, lehet érteni a történetét, el lehet mesélni otthon, hogy mi történt az árvácskával, tehát ilyenként egy realistább, vagy egy klasszikus történet, olyanoknak mondom ezt, akik szeretik, ha értik, hogy mi történik, az absztraktól félnek, mert nem tudnak megbirkózni vele, és nem annyira színházi képet akarnak látni, mint hát nem tudom, jellemeket, történetet, jellemfejlődést, tehát ez vonza őket inkább a színházban, hogy ez az előadás nagyon-nagyon nekik való, ők ne hagyják ki.
Emberekről szól, embereknek.
Igen.
Azt remélem, vagy hát ez az egyik célunk, azt hiszem.
Abszolút, igen.
Valamiféle olyan személyesség, ami tényleg így... Mert ugye ez egy kamaratermi előadás, és valahol úgy tud nagyon működni, vagy én úgy érzem, amikor én néző vagyok egy ilyen előadáson, mindig az érint meg, hogy ilyen közelről emberi lelket megnyilvánulni, mint hogyha én ott se lennék, és ilyen közvetlenül látni egy teljesen más sorsot, vagy egy ilyen világot talán nem láthatnék. És talán ez a varázsa, hogy ezt miért élőben. Uh-huh. És közben mégis egy klasszikus felépítés, mert egy nappaliban vagyunk. Uh-huh. Igazából.
Igen, de szerintem formailag játszik is azzal, hogy mit értünk színházilag klasszikusnak. Meg a közönséggel való kapcsolódás is nagyon fontos nekünk. Ugye az egész szöveg egy ilyen önnarrációs struktúrával dolgozik rengetegszer, ami szinte szóról-szóra a Móricz szövege, ahogy a regényben elhangzik, ami szerintem szintén nagyon izgalmas, hogy hogyan tudtuk átmenteni azt, ami próza színházi eseményé, szóval, hogy adni neki egy drámai formát, vagy kibontani azokat a drámai szituációkat, de közben megtartani magának a prózának a szövegkezelését.
Ami nekem volt egy olyan visszajelzés, meg ami cél is volt, hogy a szöveg végig próza. Egy dal hangzik el az egész előadásban, és mégis a szövegnek a zenéje azt hozza meg a mi magunk cselekvéseinek a hangjai, azt hozza be, hogy ez mégis egy zene.
Mert olyanok a mondatai Móriczsnak. Na, szóval tényleg költészet valahol
a költőiség.
Az egész.
Igen. Épp ezt akartam mondani, hogy bár prózai előadás, mégis köze van, ugye rendezésből kifolyólag is, a játékosságánál fogva is a költészethez.
Igen.
keresgéljük még a kulcsot, az semmiképp sem lesz, hogy ön narrációs.
Jó. Narrációs forma.
Ja, nem ez a kulcs.
Struktúra. Ja.
Igen, az is nagyon izgalmas, ahogy szerepet váltotok. Tehát a közönség szemszögéből, amely hozzászokott már a változatossághoz, hogy nem lineárisan mesélnek el neki szépen nagymama módjára egy történetet, hanem idősíkok szakítják meg, kezdi nem érteni, de aztán helyre kerül. Tehát valahogy a változatosság jegyében ezt így jól összekeverik, ez nem olyan, de ez a nagyon sok játékos jelenet benne, az érdekes megoldások, amiket ott a rendezővel együtt találtatok ki. Most fejből nem tudom így hirtelen felidézni, de akkor elcsodálkoztam, hogy nézd meg, erre is lehet azt használni, milyen okos, ötletes megoldás. De az, hogy vannak ezek a szerepcserék, és rá kell jönnöm egy kis idő múlva, hogy hoppá, mi történt? Hát igaz, hogy elgondolkodtam valamerre, de itt most már nem ő, aki eddig volt, valaki más, hogy nagyon dinamikussá és olyan maivá teszi. Lehet szeretni ezt benne.
Igen, volt, aki azt mondta, hogy kifejezetten azt érezte, hogyha nem lettek volna ezek a szerepátvételek, akkor kevésbé működött volna az előadás. És hogy nem azt érezte, hogy ez úgymond egy ilyen szükség, hogy mind a négyen többféle szerepben kipróbálhassuk magunkat. Nyilván ez is pedagógiai cél volt, hanem azt érezte, hogy maga az előadás is így nagyon hozza magával, vagy hogy így javára válik az, hogy ilyen átvételek vannak. És tényleg dinamikusabb lesz meg színesebb, néha meglepőbb.
Meg sokféle váltás is. Igen. Hol az van, hogy egyik kimegy, és akkor már a másik jön vissza, hol nyílt színi szerepváltások. Igen. Vannak, azok is nagyon...
Igen, igen.
Jó, szóval akik szeretnének egy, hát egy megrázó és átélhető, reális történetet látni a színművészetisek mesteri másodéves hallgatóinak előadásában a gyermekbántalmazásról Móri Zsigmond Árvácska kisregénye alapján, azoknak merjük ajánlani az Állami című előadást. Ha más fontos mondani valótok nincs, akkor úgy elköszönünk.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Én is köszönöm, akkor Drunek Sára, másodéves színész hallgató, mesteri színész szakos hallgató volt a vendégünk, és Jankovics Katalin. Köszönjük szépen, jó közönséget, jó előadást.
Köszönjük szépen.